gyülekezet a mai virágvasárnapi üzenet az megtalálható, teljesebben a mára kijelölt szakasz az megtalálható Ézsaiás könyvének 50. részében az első 11-10 verszakban. Ézsaiás könyvének 50. részében így szól hozzánk Isten igéje, és talán még hozzáveszem a 11. verszakot, és így az egész részt el fogom olvasni. Azt mondta egyszer nekem egy lelkész, amikor hosszúnak tűnt a szakasz, hogy nem árt az a gyülekezetnek, ha végigolvasom, úgyhogy most tőle véve ezt a gondolatot, nem árt nekünk, ha végigolvasom ezt a részt, csak egy verszakkal több, mint a mára kijelölt szakasz. Így szól ez. Hol van az Úr, hol van anyátok elváló levele, amely előtt elbocsátom? Vagy hol van egy kölcsönadóim közül, akinek titeket eladtalak? Imé a ti vétkeitekért adottatok el, és a bűneitekért bocsátatott el anyátok. Miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat, vagy nincs bennem megszabadításra való erő. Ímé én dorgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem, megbűzhődnek halaik, hogy nincsen víz, és szomjúságtól meghalnak. Felöltöztetem az eget sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és arcomat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be, és a gyalázás és a köbdösés előtt, és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg. Ezért olyanná tettem képemet, mint a kova, és tudtam, hogy szégyent nem vallok. Közel van, aki engem megigazít, kiperel én velem. Álljunk együtt elő. Kicsoda peresem? Közelegjen hozzám. Ímé az Úristen megsegít engem, kicsoda kárhoztat engem. Émi vinnyájam, mint a ruha megavulnak, moly emészti meg őket. Ki féli közületek az Urat, és ki hallgat az ő szolgája szavára? Ő, aki sötétségben jár, és nincs fényessége neki, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. Ímé ti mind, akik tüzet gyújtotok, fölvezvény magatokat tüzes nyilakkal, vettessetek tüzeteknek lángjába és a tüzes nyilakba, amelyeket meggyújtottatok, kezemből jő ezre átok, fájdalomban fogtok feküdni. Ez a szakasz első hallásra zavar bennünket, hogy miért is virágvasárnap jelöli ki az igék összeállítója ezt a szakaszt, de talán majd egy kicsit közelebb fogunk jutni a virágvasárnap üzenetéhez. Sejtem már, hogy miért nem akarta, hogy végig olvastassék ez a szakasz, az összeállítója, mert elég szomorú a vége, hogy az ember amilyen tüzeli gyújt, majd abban fog szenvedni, és megkapja a magáét, de hát enélkül nem lehet ehhez a szakaszhoz hozzányúlni, és miért is virágvasárnap van kijelölve ez a szakasz? Mielőtt ehhez én hozzányúlnék és elkezdenék gondolkozni ennek mentén, nézzük meg azért, hogy honnan is való ez a szakasz. Ézsaiás könyvéről csak pár gondolatot hagy mondjak el. Nagyon sok vita van erről a nagyszerű könyvről, hiszen mai napig nem csitultak azok a vélemények, hogy vajon egy szerző vagy három szerző az, aki hozzányúl ehhez a szakaszhoz, vajon egy jövendőlés az egész, és azok a részek, amelyeket második Ézsaiásnak, illetve harmadik Ézsaiásnak gondolnak, az vajon Ézsaiás próféta látomásait gyűjti össze, vagy csak Ézsaiás nevével fémjelzett könyvről van-e szó a 40. résztől kezdve. Mindig elmondom, hogy ha nem párosul ehhez más, szerintem lényegtelen ez a kérdés, mert mindig az a fontos, hogy mi az, ami leírattatott ebben a szakaszban, és talán jobb volna fókuszálni arra, hogy mi az, ami a szövegben a mi számunkra üzenettel bír, és természetesen ez csak egy egyszerű magyarázat ennek az igen fontos kérdésnek, de talán jobb fókuszálni arra, hogy mi az, ami megfogalmazódik ebben. Ha már említettem, hogy három Ézsaiásról is lehet esetlegesen szó, akkor nézzük meg, hogy mi is az egyik, másik és harmadik, vagy csak az egyik üzenete, de ha így részekre bontjuk, mi az a fő mondandó, ami az első 39 részben megfogalmazódik, és egy eszenciális mondatban kellene megfogalmazni, mi az, ami a 40 és az 55. rész közötti szakaszban egy gondolattal megfogalmazható, és mi az, ami az utolsó részben megfogalmazható, és ezek mind-mind olyan fontos dolgok, amelyek nélkül nem lehet virágvasárnapi örvendezésről beszélni. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ez az Ézsaiási üzenet. A második rész az örömhír üzenete. A harmadik rész a vigasztalás üzenete. És ha ezek nincsenek meg a mi életünkben, minek is vonulunk lulávot lengetve Jeruzsálem felé, és minek is kiabáljuk hangosan, hogy hozsánna az Úrnak, aki alázatosan jön, akkor nem lesz más a mi bevonulásunk, mint egy magamutogatás, mint egy külsődleges felvett valami, ami bizonyos okok miatt beépül a mi életünkben. Ez, ha már három részre osztjuk az Ézsaiás könyvét, ez az úgynevezett Deutero Ézsaiás szakaszban van, az 50. rész, de nem szeretnék ma ebben a kérdésben dönteni, inkább arra fókuszálnék, hogy mi is van ebben a szakaszban. Hol van anyátok elváló levele, amely előtt elbocsátottam? Tudni kell, hogy ez egy szociális rendelkezése volt a mózesi törvényeknek. Nem lehetett csak úgy egyszerűen egy megunt asszonyt elengedni, kiszolgáltatva őt mindenféle gúnybeszédnek, mindenféle atrocitásnak, hanem ez a modern, ha tetszik, asszonytartásnak volt az előzménye, ahol is gondoskodni kellett arról, hogy valaki tisztességesen tudjon élni, miközben őt elbocsátja a férje. És erre hivatkozva kérdezi Isten, hogy hol van az az elváló levél, amellyel én elengedtelek volna titeket. Vagy kiállítottam volna ezt a passzust, hogy arról beszéltek, hogy Isten sehol sincs, hogy megoldja a mi problémáinkat. Hol van Isten, amikor is ez és ez az én nyomorúságom, bajom, hiába kiáltozom hozzá, nem válaszol, vajon kiállítottam, kérdezi Isten az elváló levelet, vagy megrövidült volna a karom, és valakinek kölcsön kellett volna nekem adni, hát hol van egy a kölcsönadóim között? Közül. Én jöttem, mondja később az Úr, és nem volt ott senki, hívtam, és nem felelt senki sem. Van egy másik ige, nem tudom most egész pontosan, hogy hol van, de a nagy, vagyis a lényegét azt tudom idézni, ez pedig így szól, hogy egy pillanatig csend volt a mennyben, és lenézett az Úr, vajon van-e igaz Isten kereső a földön. Jöttem, szóltam, és nem volt senki. Fordítva szokott ez történni a mi életünkben. Általában azt szoktuk mondani, hogy az Úr ezt és ezt mutatta meg, amivel nincsen vitája senkinek, mert ha az Úr mutatta meg, akkor ez már egy visszafordíthatatlan kérdés, és egy olyan döntés következménye, amivel nincsen semmiféle vita, még akkor se, hogyha a logika abszolút nem támasztaná alá azt, amit mi teszünk. De hát, ha az Úr mutatta meg, miközben az Úr jött, szólt, és nem volt ott senki. Döbbenetes kép ez, és nagyon sokat gondolkoztam, nem csak most, hanem szoktam ezen mindig gondolkodni, hogy vajon így megy el mellettünk az Úr hívása, és közben saját érdekeink, saját vágyaink vezérelte döntéseket hozunk sorozatba, vonulunk lulávot lengedve be Jeruzsálembe, üvöltözünk, hogy Hozsánna, aztán egy pár nap múlva feszítsd meg, vagy hogy is van ez? És persze olyan könnyű elítélni azokat, akik feszítsd meget kiáltanak egy pár nappal később, miközben mi tudjuk az egész történetet elejétől a végéig, de a mi életünkben, hogy van ez, olyan apró, pici kis döntéseket kellene hozni, vagy csak csendben hallgatni kellene, hogy mi az, amit az Úr üzenni akar, mert jön, és nem találod senkit. Nagyon érdekes ez a kép, mert olyan, mintha ma bejönne ide az Úr, és üres lenne a pad. Nyilván van még egy pár hely, ahova le lehetne ülni, de ülünk itt egy páran. És mégis van üzenet értéke annak, amit elhangzik, mert bejön ide, szól, és vajon van-e hallás, van-e fül arra, amit ő mond, vagy pedig nem talál senkit. Ezen a képen kezdtem el gondolkodni, nem azon, hogy most idejön, hanem azon, hogy megérkezik, látszólag sokan várják az Úr üzenetét, mond valamit, és nincs hallás, nincs értés, látván nem látnak, és halván nem hallanak. Mi az oka ennek? Hiányzik a pálmalevél? Hiányzik valami növény, nem volt időm törni reggel a pálmafákról, és nem tudok kellőképpen ebben a nagy virágos kavalkádban kellőképpen elhelyezkedni? Vagy nincs síp a nyakamba, hogy kellőképpen sípolni tudjak, amikor annak van itt az ideje, elkéstem valamiről, vagy valami olyan dolog van a fülem előtt, ami lehetetlenné teszi azt, hogy meghalljam, hogy mit üzen az Úr. Kiállítottam az elváló levelet, kérdezi az Úr. Arra kell gondolnod, hogy elengedtem a kezedet? Arra kell gondolnod, hogy megrövidült az én hatalmam, kérdezi az Úr. Olyan érdekes, megfigyeltem már többször, hogy mikor baj van, az ember azonnal arra kezd gondolni, hogy Isten magára hagyta. Saját magamból fogok kiindulni, emlékszem egy szituációra, amikor a virtuális asztalra csaptam, és azt mondtam, hogy na most már elég. Már megint elhagytál, és ez azért már mindennek a teteje, majd később persze rájöttem, hogy mi volt annak az értelme. Igen, bennünk van azonnal az a fajta reflexió, hogyha baj van, eszünkbe sem jut az, amire itt pedig fölhívja az Úr a figyelmet. Eszünkbe se jut az, hogy nem Isten hagyott el, hanem esetlegesen mi tettünk olyat, aminek csend a következménye. Esetleg mi tettünk olyat, amikor is azt mondta az Úr, hogy csináld, gyermekem, parancsolj. Íme a ti vétkeitekért adattatok el, és a bűneitekért bocsáttatott el anyátok. Vajon miért nem jut eszünkbe rögtön, hogy adott szituációban mi az én felelősségem? Soha sincs semmi, mindig más a felelős, mindig megbűnhődtem már előre mindent, ami majd el fog következni. Vagy van valamiféle felelősségem nekem? Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Íme én dorgálásommal kiszárasztom a tengert, a folyókat pusztává teszem. Nyilvánvaló, hogy itt Ézsaiás emlékeztet az Úr inspirációjára arra, hogyan hozott ki Egyiptomból Isten, hogyan nyúlt bele hatalmas kézzel a fáraó és a nép közötti konfliktusba, nyitotta ketté a tengert, és lehetett száraz lábbal átkelni az ígéret földjén. Elfelejtetted, amikor megtértél, Isten, milyen nagy csodákat cselekedett az életedbe, és hány megtapasztalásod volt, örvendezett a lelked, újjongtál, ugráltál, jön egy pici konfliktus, mert jön a fáraó serege, és már is megrövidül az Úr keze, már is hol van az Úr, már nem tud segíteni, és minden kezdődik előről, minden kezdődik ugyanott, ahol kezdte az Úr, ahonnan fölemelt, ahol erőt adott, ahol újjá szült, ahol felvértezett minden olyannal, ami elegendő lenne ahhoz, hogy eljussunk oda, ahova most el fogunk jutni, a virágvasárnapi bevonuláshoz. Mert eljött valaki, ugyan ez egy Ever Jahve ének, azaz az Úr szenvedő szolgájának az éneke, és nem is a szenvedő szolgának az éneke, hanem az örvendező szolgának az éneke, aki megtapasztalt valamit, amit csak menet közben lehet megtapasztalni, sok vita, sok nyomorúság, sok harc közben, mint ahogyan ezt Mózesnek meg kellett tapasztalni, aki a háta közepében nem kívánta ezt az egész ügyet, amit Isten rábízott, és a végén egyedül ő hitt az egészben. Nem baj az, ha kezdet-kezdetén nincs kedvem beállni, lulábot lengetni. Mert olyan nasz mindenkivel együtt mutatkozni, az nem olyan izgalmas. De lehet, hogy eljön az ideje, amikor a tömeget egyedül te képviseled. Azokat, akik örvendezve lengedeztetik azt a virágot, ami Krisztus megjövetelét, Krisztus bevonulását hirdetik. Miért? Mert ha megértetted az elejét ennek a szövegnek, akkor azt is érted, hogy az Úristen miért tette mindazt, amit elvégzett a te életedbe. Mert az Úristen bölcsnyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok, mert az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és az orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt, és az Úristen megsegít engemet, azért nem szégyenülök meg, ezért olyanná tette képemet, mint a kova, és tudom, hogy szégyent nem vallok. Ugyanaz a szituáció mind a két esetben. Az egyik esetben az Úr a bűnös. Én úgy képzeltem el ezt az egész jelenetet, ami így képekben megjelent előttem, hogy van olyan, akire az jellemző, hogy azt mondogatja, hogy az Úrnak megrövidült a karja, és nincs lehetősége már az Úrnak, hogy belenyúljon az életben, és életünkbe. És van ott valaki, aki ennek az ellenkezőjét hirdeti, akit megköpdösnek, aki a hülye lesz, bocsánat, a vulgáris kifejezésért, aki valaki olyan lesz, aki félre magyarázza a Szentírást, aki már megint engedetlen, már megint összeférhetetlen, mert valami olyasmit hirdet, amit mi nem szívesen hallunk. Az Úristen bölcs nyelvet adott, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Nem hiába hívott ki onnan, ahonnan megértetted, hogy nem lehet így tovább élni. Bölcs nyelvet akart adni neked. Egyszer szóba került ez a kérdés valahol, hogy vajon bizonyságot kell-e tenni arról, ami a mi lelkünkben történt, a mi életünkkel. Vajon magánügy vagy közügy az, hogy megtértél? Vajon érdemes-e az embereknek, azoknak, akik nem hisznek, bizonyságot tenni, és ennek persze van egy szélsősége is, én magam is átestem ezen, hagy hirdessem nektek, mindig magáról beszéljen az ember elsősorban. Kezdetben azt gondoltam, hogy unosuntalan bizonyságot kell tenni, és sok mulatságos történeten keresztül értettem meg, hogy a hallgatás is egy evangélium sok esetben, de az nem, hogyha nem tudják rólad, hogy ki vagy. Az nem lehet evangélium, hogy fogalma nincs a környezetednek arról, hogy neked ki a gazdád, ki az, aki bölcs fület adott, vagy bölcs nyelvet. Hogyha kell, akkor tudj hallgatni, ha kell, mert megtiszteltek a kérdéssel, akkor egyértelmű, világos választ adj arra, kicsoda az, aki a te életedet megváltoztatta. Kicsoda az, aki bevonul Jeruzsálembe. Nem azt olvassuk, hogy Jézus ült a szamár hátán, ugrándozott rajta, és teli torokból üvöltözött, hogy vesszenek a papok. Hanem azt olvassuk, hogy bevonult, és környezetében volt kiabálás. Vajon hányan értették meg azt, hogy ő miért vonul be? Te érted, aki itt vagy? És amikor alkalmad van arra, hogy vagy hallgass, vagy hirdess, egyértelmű, világos, tiszta beszéd lesz az, hogy miért is vonulsz. Érti mindenki? Mindenki számára kellő megfogalmazása lesz a te hitvallásodnak. Egy kép ragadott meg engem ebben a szakaszban, és ezzel be is fogom fejezni, és ez pedig az, hogy az Úr olyanná tette arcomat, mint a kova. Ezen kezdtem gondolkozni, mert ugye azt mindenki tudja, hogy a kova az egy kemény kő, és hát lehetne arra is gondolni, hogy a kova az valami könyörtelenséget fogalmaz itt meg, és ezért én elgondolkoztam azon, hogy mire is jó a kova. Nyilvánvaló, hogy a szilárdságot meg akarja fogalmazni itt Ézsaiás, és az én arcom szilárd maradt. Hiába köbdösték, hiába gúnyolódtak rajta, hiába próbáltak gúnyt űzni belőlem Jézusból, az ugyanolyan szilárd maradt, mert hisz ehhez, hogy az ember olyanná tudjon lenni, mint a mester, hinni kell mindazt, ami az előtte leíratottakban megfogalmazódott, és meg kell érteni, hogy ez az értelme a virágvasárnapi bevonulásnak. Ez az üzenete, hogy hiába köbdösik, hiába verik, hiába ütik, akkor is végig fog menni azon az úton, amelyre érkezett mi, te, én, mindannyian végig megyünk azon az úton, amire elhívott az Úr. És ebben az értelemben izgalmas a kova kérdése. Egyfelől szilárd, másfelől az anyagával, hogyha az poralagban van, lehet csiszolni. És arra kellett gondolnom, hogy az érdességeket, a kinövéseket ez a kova por le tudja simítani, le tudja csiszolgatni, és ha kell és összekoccan valami másik szilárddal, szikrát ad, tüzet gyújt, ha tetszik. Tüzet gyújt a lélekbe. Felgyújtja mindazt, ami nem odavaló. És egyébként a kovának van olyan formája, amely ékszer. Vajon lehet-e a te, az én, életem, arcom ilyen tulajdonságokkal bíró? Ha kell csiszol, ha kell ékszer, ha kell tüzet gyújt, de ehhez az kell, hogy tudjam, miért is vonult Jeruzsálembe, Szamárháton a világ megváltója. Amen. A 34-es ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez. Hamaték, pont felé, tálalék.